A Fintech világa blockchain percek mai adásában Kajum Dániellel beszélgetünk, és edukatív módon megpróbálunk minden hallgatót felkészíteni arra, lehetőségeinkhez mérten, hogyan kerüljük el a csapdákat, amikor mondjuk csak és kizárólag abban látjuk az előlemenetelünket anyagilag, hogy blockchain eszközöket vásárolunk.
Igen, múlt héten a kriptoszektor legnagyobb botrányaiból emeltünk ki párat, amelyek közül több eset nem valamilyen szofisztikált hacker támadás volt, hanem mondhatni egy klasszikus csalás, amit kripto alapokra helyeztek. Ma néhány alapvető tippet fogunk bemutatni, amelyek segíthetnek az egyértelműen csalárd projektek kiszűrésében. Még június elején jelent meg a fintech.hu-n egy kiadványunk, Kalandozás a tokenizáció világában, amellett, hogy bemutatja a blockchain tokeneket ez a kiadvány, abban is kitérünk arra, hogy mikre kell figyelni, ezeket a szempontokat mutatjuk be ma. De még mielőtt magukra a konkrét szempontokra rátérünk, muszáj kiemelnünk, hogy ha valaki szeretne pénzt fektetni bármilyen digitális blockchain alapú eszközbe, akkor készen kell állnia arra, hogy sokat kell tanulnia. Önállóan kell ezt még hozzátennie. Videókból, cikkekből, bármilyen online elérhető anyagból. A kriptoszektorban elengedhetetlen ez a do your own research hozzáállás, ami durva fordításban annyit tesz, hogy végezd a saját kutatásod, vagy kutass önállóan. Közösségi média, de még sok magát hírportálnak beállító weboldal is tele van tippekkel. Ebbe a kriptovalutába érdemes fektetni, ez óriásit fog nőni, stb. Ha szembe jön egy ilyen bejegyzés, akkor nem feltétlenül kell ignorálni, viszont érdemes fenntartásokkal kezelni, és felvenni ezt a do your own research hozzáállást, és magunknak is kutatni ezek után. Itt egyébként rá is térhetünk, hogy ez pontosan hogyan lehet megtenni, hogyan tudunk magunk is utána nézni egy projektnek. Először, ha már éles projektről van szó, akkor muszáj ellenőrizni a piaci pozícióját, például a CoinMarketCap vagy a CoinGecko weboldalakon. Itt nagyon sok adatot összegyűjtenek ezekről a kriptovalutákról. Megnézhetjük például, hogy egy adott token hol áll a legnagyobb nevekhez képest, a Bitcoinhoz, az Etherhez képest a rangsorokban.
Vagy egyáltalán létezik-e?
Persze vannak olyanok, amik még nem indultak el, ott a legnehezebb befektetni, és ott a legnagyobb kockázat. Ettől inkább óvainteném a kezdőket, de még az úgymond haladóknak is problémát jelenthetnek ezek egyértelműen. A rangsor mellett még közrejátszik az is, hogy mi a kriptovaluta árfolyama, mekkora a piaci kapitalizációja, azaz a piaci összértéke.
Szerinted az árfolyam az indikátor? Mert hogy annyira volatilis, annyira ugrál le föl.
Hát az árfolyam mellett igen, még az ártörténet is fontos.
Tehát az ártörténet.
Ártörténetből tudjuk, hogy hogyan alakult az árfolyam, felévelőben van, zuhanóban, mekkorákat ugrálnak, ebből ugye ki tudjuk következtetni a volatilitást, a kockázatot. És akkor az ártörténet mellett még megemlíteném a kereskedési volument is, hogy milyen sokan, milyen gyakran szoktak kereskedni ezzel az adott kriptovalutával, valamint milyen a teljes készlet vagy kínálatnak az összetétel. Ezt mindjárt részletesebben is kifejtjük. Szóval az árfolyam ad egy hozzávetőleges elképzelést arról, hogy mennyire értékes maga a kriptovaluta. Itt ugye említettük, hogy az ártörténetet is muszáj nézni. De minél olcsóbb egy coin, annál jobban érdemes figyelni, attól függetlenül lehet még egy legitim projekt. A piaci kapitalizáció azt mutatja, hogy az összes piacon elérhető kriptovaluta az adott projektből, az mennyit ér. Igazából azt mutatja, hogy az emberek mennyi pénzt raktak bele ebbe az egész projektbe, ami ugyancsak egy jó indikátor lehet, hogy mennyire bíznak meg egy projektben.
Magyarul, ha tömeg van benne, sok pénz, akkor egyel beljebb léphetünk a bizalom témájában?
Hát, szerinted? Nagyon nagy fenntartásokkal még mindig. Ez csak egy, hogyha veszünk két projektet, ami mindkettő teljesen ugyanaz, de az egyikben sokkal több pénzt fektettek be, mint a másikba, akkor nyugodtabban tud ránézni az ember a nagyobb befektetéssel rendelkező projektre, hogyha minden más paraméter az megegyezik. De ez nem azt jelenti, hogy itt még nem lehet csalás áldozata. És ez mindegyik szempontra igaz egyébként. Tehát, hogy attól még, hogy ezeket megnézzük, ezekre figyelünk, mindig ott van a veszély annak, hogy egy illegitim projektbe.
Az orosz hír, hogy csak magunkra számíthatunk, és a jó vagy a rossz döntésért, vagy a saját vállunkat tudjuk veregetni, vagy pedig csak magunkat okolhatjuk.
Igen, sajnos ez a nagy igazság, a fájó igazság a kriptoszektornak. Visszatérve a piaci kapitalizáció után, kereskedési volumen ugye rávilágít arra, hogy milyen aktív a kereskedés az adott kriptovalutából. és a végül a kínálat összetételére rátérve, azt érdemes megnézni, hogy milyen a keringő kínálat és milyen a teljes kínálat aránya. A keringő kínálat a piacon jelenleg elérhető kínálatot jelenti, az összes kriptovalutát, ami most a piacon van. Viszont a teljes kínálat az nem mindig ugyanaz, ugyanis az alapítóknak, vagy magának a projektnek gyakran van lekötött kriptovalutája, amit nem vehet meg csak úgy bárki a piacon, az le van kötve, és adott esetben a tulajdonosoknak a tulajdona, adott esetben pedig az ökoszisztéma építésére tartják vissza. Na szóval azt fontos itt nézni a keringő kínálat és a teljes kínálat arányában, hogyha a keringő kínálat túl kicsi a teljes kínálathoz képest, akkor nagyon sok kriptovaluta vissza van tartva, amit adott esetben, hogyha azonnal a piacra dobnának, akkor bezuhanhatna az árfolyam, mivel a kínálat az óriásit növekedne.
De devalválja az értékét a sok meg nem vásárolt? Vagy hogyan fogalmazhatnánk jól ez a keringő, vagy kerengő nagyságrendet, ami hát megvásárolható?
Igen, eladásra bocsátanak csomó igen. Eddig el nem érhető kriptovalutát, és akkor így...
Hirtelen lezuhan az árfolyam, mert amiből sok van, az olcsó.
Igen. És egyébként ez egy elég ismert csalási forma is, hogy vannak olyan projektek, akik direkt visszatartanak egy csomó kriptovalutát, felhájpolják a projektjüket, és egy adott ponton elárasztják a piacot a visszatartott készletekkel, és így próbálnak profitálni az embereken. De lényegében ez lenne az első lépés még csak abban, hogy miket nézzünk meg egy kriptovaluta projekt kapcsán. Ugye ez a piaci pozíció. Következő, ez már egyszerűbb lesz, nézzük meg a projekt weboldalát. Manapság már nincs mentség arra, ha egy csapat nem képes összerakni egy normálisan kinéző, letisztult weboldalt, minimális befektetéssel, akár videótutoriálok követésével is el lehet érni egy minimum szintet. Tehát ha ez nem sikerül, akkor és egy nagyon hanyag weboldalt találunk, akkor várhatóan a projekttől sem várhatunk többet. Ez így egyértelműnek hangzik, de nem mindig jut az ember eszébe. Emellett nézzük meg a projekt közösségi média profiljait is. A kriptoszektorban nagyon sok projekt versenyzik egymással, nagyon sok startup versenyzik egymással, és elengedhetetlen a közösségi média marketing. Ezért a jobb projektek azok mindig aktívak Twitteren, Telegramon, Discordon és Redditen. Ezek azok a fő felületek, ahol kapcsolatba lépnek a közösséggel az alapítók.
Olyan létezik, hogy... fel tudod venni a kapcsolatot egy kriptó kibocsátóval? Tehát, hogy van-e olyan elérhetőségük, ahonnan esetleg választ kapsz a kérdésedre?
Konkrét példát nem tudok, de szerintem weboldalakon is vannak ilyenek, amikor kapcsolati menüpontban lehet írni egy adott e-mail címre. Twitteren gyakran válaszolnak alapítók embereknek, akik rájuk írnak, kérdeznek a projekttel kapcsolatban.
Megmondom, azért ez a megszemélyisíthető a cég, akkor az is egy... nem tudom, pozitívum.
Ez is egy óriási pozitívum. Tehát, hogyha visszatérve a weboldalra, hogyha van ott egy olyan szekció, hogy a csapatunk, ahol a képekkel, leírásokkal megtalálhatók az emberek, és vállalják az arcukat, akkor már is van plusz egy bizalmi faktor az egész
validálni tud.
Igen. Bár nyilvánvalóan a kriptoszektorban sokan szeretnek anonimak maradni, ezért vannak olyan jó projektek, ahol nincs meg ez a lehetőség, mint például a Bitcoin, legnagyobb példa. De a közösségi média profilok után ahhoz kapcsolódva egyébként értékelhetjük a projekt közösségét is, mennyire aktívak a hozzászólók, a lájkok, a követők. Ha ezeket megnézzük és látjuk, hogy egy lelkes közösség épült a projekt köré, akkor még egy kicsit megnyugodhatunk.
De ugyanúgy. Pörög magyarul, nem azon, hogy két poszt volt két hónapig.
Igen, ez mindenképpen egy jó jel, hogy sokan elkötelezettek. Ha van egy kis technikai affinitásunk, vagy mondjuk időnk, akkor mindenképp olvassuk el a white papert is. Ez egy olyan dokumentum, ami alapvető, fontos információkat tartalmaz a projektről. Ilyen például a koncepció, az ütemterv, valamint a növekedési terv. Tehát látjuk, hogy mit terveznek a közeljövőben, vagy középtávon, hosszú távon. Van valamilyen koncepció, van amit követni szeretnének, nem csak vakon elkezdenek valamilyen projektet, hogy mondjuk adott esetben megkárosítsanak másokat. Ha egy projektnek nincsen publikus white paper-e, az egy óriási intőjel egyébként. Ez szerintem egy alap így a kriptoszektorban, hogyha bizalomról beszélünk. És a következő tipp egyértelműnek tűnhet, ugyancsak, azonban sokszor nehezebb feladat, mint az előzők. Ha befektetünk valamibe, akkor értsük meg a projekt hasznosságát. amikor veszünk egy részvényt, mondjuk egy bank részvényt, akkor tudjuk, hogy a bank várhatóan, tegyük fel, több hitelt fog kihelyezni a következő egy évben, meg fogja emelni a kamatlábait, több bevétele lesz, és talán nyereségesebb is lesz. Nyilván ez most így megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben, de ez az elgondolás, és akkor látjuk, hogy miből, milyen tevékenységből fognak jönni a nyereségek, bevételek, mitől várjuk, hogy a befektetésünk az értékesebb lesz. Na most a kriptovalutáknál ugyancsak ezt kéne megérteni, hogy miért lesz a mi kriptovalutánk, amit megveszünk mondjuk a pénzünkkel, értékesebb egy hónap múlva, vagy egy év múlva. És végszónak több weboldal is van, amely segíti a projektértékelést, ilyen mondjuk a Scam Sniper, ami token információkat, csalás ellenőrzést és audit funkciókat is tartalmaz, a BS Check, ami átfogó kockázatértékelést és tulajdonos információkat is tartalmaz, a Ragdoll és a Stay Safu, a okos szerződések átfogó értékelését biztosítja, és végül a Token Sniffer okos szerződések átfogó értékelését biztosítja ugyancsak.
Dani, szerintem ez az egyik leginformatívabb és legfontosabb adásunk volt. Én biztatlak téged, hogy azért térjünk vissza egyszer-egyszer ezekhez a beszélgetésekhez, amikor próbáljuk egy picit elmagyarázni azt, hogy mire kell nagyon-nagyon figyelni, amellett, hogy ez egy nagyon kockázatos iparág.
Mindenképpen. Jövőben is majd érkezünk ilyen tartalmakkal.
A Fintech világa Blockchain percek mai adásában is Kajum Dániel volt a szakértő. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jövő héten folytatjuk.
Köszönöm szépen.